amikor azt mondja Pál apostol, hogy az Isten szeretőknek mindent a javukra fordít az Úr, abban benne van minden, abban az ég adta világán minden benne van. Tehát minden a javukra van azoknak, akik ragaszkodnak a mindenható Istenhez. Azt mondja valaki, hogy látott engemet álomban, egy lövész árokban szaladgálni, gondolom, hogy támadás alatt voltam, tüzet nyitottak rám, és utána aztán talán szívrohamot kaptam, és próbáltak engemet fejleszteni, vagy valami ilyesmi. Teljesen mindegy. Elolvastam azt, amit kapott, és az igazság az, hogy egy ilyen információ, egy ilyen álomkép, vagy főkép, hogy egy közeli baráttól jön, megpróbálja az embert, hogy akkor vajon mi is az ő értékrendjének, életrendjének az alapja. Hogy igen, valóságosan megtörténhet, hogy lövész árokban vagyok és futkorászok, próbálom a lövést kivédeni, a támadásokat kivédeni, és közben elesek, harc közben elesek. Azonban a kérdés felkelte mindenképpen magamnak, hogy egyrészt a lövész árokban kiben bízok? Magamban bízok, hogy megvédem magamat? Vagy pedig abban bízok, aki megengedte, hogy tüzet nyissanak rá az én ellenségeim? A következő kérdés pedig az, hogy én miben bízom? Tehát én magamat, a testemet akarom megmenteni a lövész árokban, meg pedig tényleg elhiszem, hogy az Úr azt ígérte nekem, és meg annyi más gyermekének, hogy hazaviszi őket az igazi otthonukba. És az nem a Földön van. Hogyha a Földön lenne a mi igazi otthonunk, akkor, ahogy mondta Jézus, az ő barátai vitézkedtek volna, hogy megmentsék őt, megvédjék őt, de nem vitézkedtek egyik sem. Sem Péter, sem János, sem Jakab, egyik sem. Hol van az én igazi otthonom? Hol van az igazi hazám, az igazi atyám? Lövész árokban, itt a Földön, ezekben a földi csatákban, vagy pedig a Isten országában, amelyet test és vér nem örökölhet. Tehát, hogyha úgy ér véget az én földi életem, hogy a lövész árokban a szívem megáll, szívrohamot kapok, a támadásokat, akkor úgy ér véget. Csak azért fohászkodom, hogy tudjam a harcot tisztességesen vívni addig, amíg vívhatom, amíg erre van lehetőség. És hogy az mikor fog véget érni? Ma éjszaka, vagy 50 év múlva, azt kívánom továbbra is Istenre bízni. Nyilván fölöslegesen nem szeretnék én sem futkorázni a lövész árokban, fölöslegesen sem védekezni, sem támadni, hanem kívánom, hogy azt a mindennapi kenyeret, amit kaptam a mindenható Istentől, azt tudjam megízlelni, és megtörni, és megosztani barátaimmal, embertársaimmal. És hogy igazából semmi más nem számít. Semmi más nem számít, és azt hiszem a napokban mondtam el, hogy jártam, amikor Indiában közölték velem a halálhíremet, a közelgő halálomnak a hírét, hogy 3 éven belül meg fogok halni. Úgy igazából az teljesen jó hatással volt rám, már akkor. Azóta már eltelt nem tudom én hány év, 12, és, tehát 4-szer annyi, és még élek. Az igaz, hogy körülbelül 3 éven belül meghaltam a réginek, ha nem is teljesen, de azért az Úristen tett arról, hogy a régi életemet elveszítsem, és elengedjem a régi életemet, és kívánjak az újnak élni, a léleknek élni. Tehát beteljesedett a jövendőlés, amit nem kértem egyébként, és mégis megkaptam két forrás, két irányból egyszerre. Tehát, ha valaki kap egy ilyen hírt valakitől, nem kell túlságosan kétségbe esni, maximum azt a kérést fel lehet tenni, hogy az ember fölöslegesen ne ugráljon, se előre, se hátra, se balra, se jobbra. Ez mindenképp egy fontos figyelmeztetés, mert nekem is ezt adta mindenható Isten, hogy csukjam be a redőnyöket, mert vihar közelek. Egészen pontosan milyen vihar, egyénre szabott vihar, az biztos jön, biztos van, azt érzem is. Vagy globális vihar, vagy székelyföldi, vagy magyarországi vihar, az teljesen mindegy. Tehát azt mondta az Úr, hogy vihar jön, akkor vihar jön. Tehát akkor fölöslegesen ne lövöldözzek a lövész árokból nyilván. Ez volna az egyik fontos dolog, figyelmeztetés, amit érdemes nekem is megszívlelni. és csukjam be a redőnyöket, és mindent ne vegyek észre. Nem kell, én mindent észrevegyek, hogy most akkor valakinek a vagyona szaporodott-e, vagy milyen hőhullám jön meg, az oroszok merről önnek, nem tudom, nem érdekel. Tehát, hogyha Isten nem tartotta fontosnak, hogy nekem közölje, elmondja azt, hogy az oroszok mikor jönnek, vagy az ukránok mikor mennek, akkor nekem azzal nem kell foglalkozni. Lehet, hogy valaki másnak ezzel kell foglalkozni, és akkor mindenképp azt javaslom, hogy akkor foglalkozzon is. Tehát, hogyha valaki erre kapott elhívást, hogy foglalkozzon az oroszoknak a dolgaival, akkor foglalkozzon azzal is. Beszéljen arról például, vagy arról, amit ő kapott Istentől személyesen. De hogyha én nem kaptam olyant, hogy foglalkozzak az oroszokkal, meg az ukránokkal, meg az amerikaiakkal, akkor ne foglalkozzak azzal. Tehát a lövész árokban fölöslegesen ottan ne önkénteskedjek is, ne akarjam szitává lövetni magamat, mert annak nincsen semmi értelme. Gyöngyöket ne szórjak ugye a disznók elé, ahogy mondja az Úr Jézus. Rengeteg hibát is, rengeteg, tehát nem is jól fogalmazok, mert egyszerűbb kérdés az, hogy milyen bűnt nem követtem el, milyen hibát nem követtem ezen az úton. Aztán egyszerűbb volna megválaszolni, hogy mennyire voltam hűséges. Hát, nem tudom. Azt nem tudom megítélni. Nem tudom. Igyekeztem, és tényleg vágytam arra, hogy valamelyest legyek használható Isten kezében. De meg sem tudom ítélni, hogy milyen lélek lakozik bennem, mennyire voltam hűséges, és mennyire voltam kitartó, mennyire voltam krisztusi. Nem tudom, tényleg. Nem tudom. Békességet kaptam Istentől. Volt békétlenségem is, még néha most is van békétlenségem. Na de egy szó, mint száz. Két dolog jött még. Egyik az, hogy senkit nem tudok megmenteni. Magamat nem tudom megmenteni. Sem a lövész árokban, sem az ágyamban, ahol alszom éjszaka. Tehát magamat nem tudom megmenteni. Hogy mentsek meg mást? Amiről beszéltem mostanig, az nem arról szólt, hogy én megmentek bárkit is. Többször elmondtam, hogy mindenkit csak a saját bizonsága menthet meg. Ha ér egy külső támadás, már pedig tudomásom van arról, hogy többeket ért kemény külső támadás, értek külső támadások, amelyeket a Túristen megengedett, és meg kellett, hogy engedje, hogy mindenki szembesül azzal, hogy a hit milyen mértékben van jelen az ő szívében, a hűség milyen mértékben van jelen az ő szívében. De ezért fontos, meg kell engedje a külső támadásokat. És ezért is talán fölösleges, én azzal foglalkozok, hogy lövöldözzek kifelé, lövész árokból is. Megjátszom azt, hogy én valakit meg tudok menteni. Nem tudok én senkit sem megmenteni. Nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy amit kaptam kenyeret, azt én megtörjem és megosszam embertársaimmal. Tehát senkit nem tudok megmenteni, magamat sem tudom megmenteni. Nem tudom, hogy kiben milyen lélek lakozik, azt sem tudom, hogy bennem milyen lélek lakozik. Azt tudom, hogy van egy olyan vágyam, egy olyan vágyakozásom a szívemben, hogy az Atya szavában élhessek, az Erősten szavában élhessek, az igazságban élhessek. Hiszem, hogy az igazság felszabadít. Ez a vágy ott van a szívemben, és hát Isten könyörüljön rajtam, és mindenkin, aki hallja ezt a felvételt, hogy a vágy be is teljesüljön. A vágyunk be is teljesüljön. A másik dolog, ami eszembe jutott, az az egyedüllét, hogy milyen gazdag az ember, aki egyedül van. Mert mivel egyedül van, erős nem válogathat abban, hogy kitől várjon segítséget. Aki egyedül van, annak egyedül Istenben lehet reménysége. És látom azt, hogy az embernek a hovatartozása egy fontos kérdés, ugye? És az ember szükséget érő, hogy megválaszolja ezt a kérdést minden nap, hogy mi az ő hovatartozása. Hova tartozik ő? És azt mondja az Úr Jézus, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim? Hol van az igazi hazám? És nyilván az én anyám és az én testvéreim azok, akik cselekszik Istennek az akaratát. Némelyeket ismerek, némelyeket nem ismerek. És lehet, hogy holnap utántól némelyeket nem fogok ismerni, akiket korábban ismertem, de másokat fogok ismerni, akiket korábban nem ismertem. Ez így mennyivel érdekesebb, mint az, hogy összekössem magamat bárkivel, akárkivel. Aki ma van, s holnap nincs. Ma van, holnap nincs. Én szeretném, hogyha minden kedves bizonságtevő, akivel valaha találkoztam, beérni a célba, bejusson a célba, és tudjunk örülni annak, hogy a célban beértünk is. Legyen békes a szívünkben. Ennek én örülnék nagyon, de nem kötetem össze a boldogságomat azzal, hogy akkor mindenki be fog érni a célba, vagy nem. Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki el akar válni, azt engedni kell. Istennek a gyermeke nem fog elválni. Isten gyermeke, aki Krisztushoz tartozik, nem akar elválni. Tehát így fizikailag nem akarja beadni a vállalópert, akkor most Jézushoz tartozom, és akkor el akarok válni a férjemtől, meg a feleségemtől, nem. A kegyesség, a kegyelem az nem erről szól. A kegyelem az arról szól, hogy hű maradok hozzá, elsősorban a mindenható Istenhez, és az atyával szembeni hűségem által szeretem a férjemet, vagy a feleségemet. Ez a hűség, ő nem akar elválni. Hogyha a hitetlen férj, vagy hitetlen feleség el akar válni, az megteheti, mert mit tudhatod te, ó asszony, ó férfi, hogy te a feleséget, vagy pedig a férjedet meg tudod menteni, vagy ne? Tehát nem tudhatjuk ezt. Hogy el akar válni, akkor elválhat. Ugyanígy, hogyha valaki nekem, mondjam azt, barátom, vagy utitársam, vagy bizonságtevő, el akar válni, mert úgy érzi, hogy neki ez nem tetszik, nem jó a bizonságtétel, neki más ételre van szüksége, hát megteheti, hogy elválik tőlem. Legfeljebb egyszer-kétszer szólok kedvesen, hogyha megtehetem, hogyha kapok erre indítást Istentől, megteszem, hogy rászólok, de azt nem tehetem meg, hogy kontrollálni akarom az ő életét, mert nem tehetem meg, nincs ahogy. Nem ez a dolgom. Mit tudhatom én, hogy őt megmenthetem-e, vagy nem? Megmenekülhet-e, vagy nem? Fogalmam sincs. Ha valaki el akar válni, akkor az elválhat. És igazából ebben is egy hatalmas szabadság van, hogyha közelebbről megszilleljük ezt a kijelentést, hogy az Úristen megadta ezt a hatalmas lehetőséget, hogy bizonságtevők lehetünk. Így vagy úgy. Mindenki az ő elhívása szerint, az ő lehetőségei szerint, amire őt Isten elhívta. Nincsen egy standard sablon, mindenki úgy, ahogy azt éri és ahogy kapja Istentől. De a bizonságtétel az lehetőség. És amikor úgy kezdek erről beszélni, hogy ez kötelesség, akkor az már annak a Mózes íze van, törvény íze van. Tehát lelki értelemben kötelességem, persze, tehát tudom, hogy nekem erre hatalmas szüksége van a bizonságtételre, de mégis azt értettem meg, hogy az Atya azt akarja, hogy nekem legyen örömöm a bizonságtételben. Még úgy is, ahogy Pál apostoléknak volt, hogy tudták, hogy ezáltal a halálba mennek, a biztos halálba mennek, de még úgy is örömük volt a bizonságtételben. És ha nem tudok én így bizonságot tenni, akkor nincs értelme az én bizonságtételemnek. Nem sok értelme van. Az én bizonságtételem tulajdonképpen már nem Jézusról szól, Jézus Krisztusról, hanem Mózesről, a törvényről. A harmadik dolog, amiről szeretnék említést tenni röviden, a Biblia. Most ez a figyelmeztetés kinek szól? Hát nekem szól elsősorban, aki ezt mondhatom, az én lelkemnek szól. A Biblia Krisztusban az nem egy olyan könyv, hogy akkor én fogcsikorgatva megtartom a törvényeket, és próbálok azok szerint élni, hanem a Biblia Krisztusban az egy olyan könyv, ami megmutatja azt nekem, hogy a Krisztus én bennem mit cselekszik. Tehát a Biblia bizonságtételei azok nem úgy hatnak rám, mint törvény, hanem mint irányadó, irányt mutató táblák. Tehát engemet nem akar Isten megnyugasztani az ő törvényeivel, és téged sem, más sem, teljesen biztos. Törvény az van. A törvény arra van, hogy megmutassa. A törvény megvilágítja azt, hogy én jó úton járok-e, vagy nem. Ha elolvasom az Ószövetséget, annak a törvényeit, akkor nagyjából megláthatom, hogy jó úton járok-e, vagy sem. A törvény ilyen szempontból nagyon jó ez a haszna a törvénynek. Azonban az én dolgom az, hogy fogcsikorgatva erőből próbáljam a törvényt betartani, hanem az én dolgom továbbra is az, hogy szeressem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmmel. Vágyakozzak vele lenni. És ő végez mindent. És én látom, én szemlélem az ő dicsőségét. Tehát szemlélem, hogy a mindenható Isten az életemben megvalósítja azt, ami a Bibliában is le van írva. És én dicsekszem azzal, hogy az Úristen megvalósítja mindazt, amit a Bibliában leírtak a proféták és az apostolok. Tehát dicsekszem az Isten kegyelmével, amit az életemben tapasztalhatok. Nem magammal dicsekszem, nem azzal dicsekszem, hogy én mit áldoztam fel az Istenért, hanem azzal dicsekszem, hogy az Atya, a féltő, szerető Isten mit áldozott fel értem, hogy engemet megmentsen és megigazítson. Mert úgy volt kedves neki, hogy én örömmel találjak rá az ő igazságára. Ő nem akar engemet kényszeríteni menjek országába. Nekem sem kéne egy olyan ország, nem akarnék egy olyan országnak a királya lenni, ahova én be kell kényszerítsem az állampolgárokat. Tehát ez itt van idő, ez itt van tér, mert az Úristen nem akarja bekényszeríteni az ő gyermekeit az ő országába. Nem akarja bekényszeríteni őket. Ez itt van pokol is egyébként, mert nem, a mennyország az nem kényszer, van, tiszta ingyen van, ajándék Istentől a gyermekek számára, a gyermekek szívek számára, de nem kényszer a mennyekország, ez itt van pokol. És meggyőződésem, hogy a tér és az idő az arra van, hogy az ember lehetőséget kapjon arra, hogy vágyakozzon az Atyával lenni. Tehát lássa meg, hogy hova vezeti őt az ő értelme, az ő törekvése, az ő ereje, és amikor meglátja, hogy én ezt már 20 éve csinálom, minden nap fél hétkor ugyanazt csinálom, és minden délben ugyanaz, meg minden reggel, minden délben, minden este ugyanaz, akkor vágyakozzon arra, hogy az Atya vegye ki őt a rutinból, vegye ki a mókuskerékből, szabadítsa meg a gép rabságából őt, és mutassa meg neki az ő országát, vigye be, formálja őt gyermekké, és vigye be az ő országába. Tehát ez a vágy fel kell bennünk ébredjen. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy, hogy Krisztus vőlegény. Mi vagyunk a mennyasszony, jelképesen. Hogy mivel, hogy mi megtapasztaltuk, hogy igazi szerelem itt földi értelemben nem igazán van. Tehát lehet azt így romantikusan beszélni arról meg, verseket írni meg minden, de nem úgy működik, mint ahogy mi, ahogy azt leírta a Shakespeare például. Olyan nincs. Azonban mégis van, mert az ember szívében a vágy megjelenik, hogy legyen. De a való világban nem tapasztalja meg. De mivel a vágy a szívében megjelent, azt jelenti, hogy akkor annak léteznie kell valahol. És igen, létezik. Isten és ember között. Az igazi vőlegény a mennyasszony között, tehát a Krisztus és a gyermek között van igazi szerelem. És ezt akarja az Úristen különböző módszerekkel elénk helyezni, hogy azt mi arra mi rábukkanjunk és felfedezzük, és örüljünk annak, és vágyakozzunk. És miközben mi vágyakozunk a vőlegénnyel lenni, a Krisztussal lenni, aközben látjuk beteljesedni azt, ami le van írva a Bibliában. Hogy a mindenható Isten beteljesíti azt, ami le van írva a Bibliában, nem én teljesítem be, nem az én áldozatomból, nem az én erőmből, hanem az Atya Isten jóságából, az ő kegyelméből teljesedik be minden rajtam. Ez pont olyan, hogy a kedves barátom, akit ugye az Atya feltámasztott a halálból egy óra után, hát azt mondja, hogy alkoholfüggő volt, és noha nyilvánvaló volt a halál oka, tehát ugye az alkohol, Mr. Alkohol, nem tudott róla lemondani. Tehát visszajött az életbe, de azt hittem, hogy akkor ő egyből lemondott. Én úgy emlékeztem, hogy egyből lemondott, de nem ez történt, mert akkor legutóbb beszéltem, azt mondta, hogy nem, hát még körülbelül egy fél évet alkoholizált. És akkor kapott egy olyan jelt Istentől, hogy stopp, ennyi volt. És az a stopp az olyan volt Istentől, hogy utána úgy lehette az alkoholt, hogy nem is kívánta, és elvonási tünete sem volt egyáltalán semmi. És korábban megevett, hát azt most lehet mondani, hogy ette, hát havonta több mint 40 liter pálinkát megivott, az elég sok. Még hallottam ilyent korábban is, tehát van ilyen, de azért nem túl gyakran. Több mint 40 liter pálinka havonta. És az Úristen úgy elvette tőle az alkoholt, hogy sem vágyat nem érzett, sem elvonási tünete nem volt. Ez szabadítás. Ez az, amiről azt lehet mondani, hogy ez Istennek a szabadítása, az ő kegyelme, az ő kegyelmi ajándéka. Nem magammal dicsekszem, hogy lemondtam az alkoholról, vagy valamiről, nem mondtam el semmiről, mert nem tudok lemondani. tehát semmilyen bűnömről nem tudok lemondani. Egyszerűen szükségem van Istennek a kegyelmére, mert én a bűnt azt szeretem, azt meg tudom szeretni akármilyen bűnt. Vissza tudnék menni akármelyik bűnbe, talán volna lehetőségem, de nem tudnék megszabadulni attól. És itt jön be az, hogy Isten megszabadít minket, és az valódi szabadulás. Tehát úgy elveszi, ahogy mondja a próféta, úgy elhajítja a bűnt tőlünk, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Ez a szabadítás, ez a megváltás, aminek a lényege az, hogy ezt nem én csináltam, hanem az Atya. És úgy igazából még az sem az én érdemem, mert én volt, hogy úgy fogalmaztam, hogy hát én igazságkereső voltam, és ugye ez engemet dicsért valamelyest, hogy hát én az igazságkereső, végre megtaláltam Krisztust, tehát szinte ugye mint egy trófeát felfűztem az én övemre, ugye mindegy kalpot. De valójában nem ez történt. Tehát még az sem az én érdemem, hogy az igazságot megtaláltam. Mert Jézus nyilvánvalóan tette, hogy nem ti, hogy is mondja, nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Tehát az ő érdeme még az is, hogy ő kiválasztott minket. Ő keresett minket, és ő választott ki minket. Tehát akkor most mivel dicsekedjek, hogy én mit tettem? Mit áldoztam fel érte? Semmit. És amikor beszéltem a böjtömről, ugye nem volt nekem olyan túl sok böjtöm, volt egy néhány. Azt kell mondjam, hogy az összesre ő hívott el engemet, és ő adott nekem erőt. És maga a Szentlélek volt, aki böjtölt én bennem, mert másképp nem bírtam volna. Tehát nem erőből próbáltam megcsinálni, törvényből fogcsikorgatva, hanem megkaptam ajándékba, hogy ne magammal dicsekedjek, hogy ne dicsekedjen ő előtte egy testse. Ilyen szempontból nagyon fontosak az írások, mert hogyha az írás figyelmen kívül van hagyva teljes mértékben, akkor jön valaki, és megigéz azzal, hogy mit tettél te Jézusért. És számon kér, csak azt mondja, hogy ő mit tett Jézusért, csak akkor te zavarba jössz, hogy te jóformán semmit nem tett Jézusért, és belementél már a csapdába, meg vagy igézve, meg vagy kísértve, hogy testből, emberi ambícióból próbált megvalósítani önmagadban a Krisztust, és ezáltal a Krisztus keresztjét teljesen elvetetted magadtól. Annyerűvel mehetsz, hogy magadat körülmetéltest, meg minden törvényt be kell tartsa, ugye, mert a törvényből akarsz megigazolni. Noha a törvényt Isten bennünk végzi, de ez az ő kegyelme, az ő jósága. És mindenkinek, ami soron következő, azt Isten megadja neki. Többször megtapasztaltuk azt, hogy milyen volt, milyen az, amikor mi emberi erőből fogcsikorgatva próbálunk valamit betartani, akár a törvényekből, akármiből, és utána aztán ugye, hát nem azt érezzük, hogy ez egy ilyen megbánhatatlan lemondás volt, megbánhatatlan szabadulás, hanem inkább azt érezzük, hogy hát megbántuk, sőt, máson is számon kérjük, hogy én lemondtam erről, lemondtam arról is, lemondtam amarról is, te miről mondtál le? És akkor ilyen lemondási versenyt szervezünk Isten és Jézus nevében. Emberek, ez büntény. Ez büntény. És én ezt félve mondom, mert nem hiszem, nemek meggyőződve arról, hogy én minden bűn alól kivétel tettem volna mostanig, vagy kivétel lennék. Sok mindent elkövettem, sok nyomorúságos dolgot elkövettem, és Isten könyörüljön rajtam, és azokon, akiket kísérthettem azáltal, hogy akár nyomást vagy törvényt helyezettem valakire. Mert elég kemény témák jöttek fel, mint tudjátok, de igyekeztem mindig hangsúlyozni. Például a legkényesebb téma egy testi ember számára a szexfüggőség. Nyilvánvalóan, tehát ez nem is vitás. Legtöbb férfi, legtöbb nő, ugye a személyen testén keresztül fogható meg, mint ahogy mondják a filmekben. És akkor is mindig hozzáfűztem, hogy ha az Úristen valakitől elveszi, akkor az el van véve. Tehát elmondtam, hogy mire jöttem rá a Teremtés könyve alapján, hogy tulajdonképpen mi az elbukás, hogyan mentünk bele a parázságba, a testiségbe, meg minden. Azonban azt is mindig hozzáfűztem, hogy az Úristen az, aki megszabadít minket. Tehát nem én mondok le, mert hogyha én mondok le, akkor megint ugye a kezembe vettem a megváltásomat. Hanem az van, hogy Isten megadhatja azt a kegyelmet valakinek ajándékba, hogy elveszi tőle a testiséget, a szexfüggőséget, vagy az önkielégítés függőséget, vagy bármit. Tehát megint ez nem törvény. A törvény nyilvánvalóvá teszi, hogy paráznosság. Én elmondtam azt, hogy most én ezt nem vonom vissza. Nincs, hogy visszavonjam azt. Igen, a szex az paráznaság, a házasságon kívül, a házasságon belül is, úgymond. De nyilván a házasságon belül Isten törvényesen megengedte, hogy az ember tapasztalja meg, hogyha már vágyik arra, ha már beleesett abba, akkor tapasztalja meg, hogy az mivel jár, hogy a saját bőrén tapasztalja meg a teremtés könyvének azt a részét, hogy mivel jár a paráznaság, hogy keményen dolgozol, lesznek majd veszekedések, a férfi uralkodik fölötted, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát megengedte a mindenható Isten törvényes keretek között, hogy az ember csinálja. Avval a reménységgel, ahogy én láthatom ezt, hogy az ember belátása jut, hogy vajon neki arra van szüksége? Még meddig? Még meddig ugyanaz? Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este? Minden nap, minden évben ugyanaz? Tehát meggyőződésem, hogy az Úristen ezt így tudja elvenni, hogy úgy igazából nem is az elvételem van a hangsúly, hanem az adáson van a hangsúly, hogy ő adja azt a kincset, mindenki számára fekne ezt a kincset, amely képes elfeledtetni vele azt a régi kincset, amit mi kincsnek neveztünk, holott megöl minket. Tehát kincs, ami megöl, ugye? Szóval ezt a viszonyulást szerettem volna ebben a harmadik pontban elmondani, hogy a Bibliában, ami le van írva, főképp Jézus beszédei, az nem úgy van, hogy amit Jézus elmondott, azt én cselekszem és üdvözülök, hanem úgy van, hogy én hiszek benne, és mivel hiszek az ő szavában, a szavai beének az én szívemben, én örömmel megteszem azt, amit ő mond, és ő közben megváltoztatja az én gondolkodásomat, az én cselekedeteimet. Tehát nem az én cselekedeteim mentenek meg engemet, hanem a megmentésem következtében változnak meg a cselekedeteim. Ezt kell valahogy felfogjuk, a sorrend, ami nem mindegy. Hogy a megmentés, maga a megmentettség, a megváltás, a bűnöktől való szabadítás, a bűnök meglátása, a bűnök megutálása, ez ajándék Istentől. És ennek az ajándéknak a következménye és a szűrleménye, a gyümölcse az, hogy megváltoznak a cselekedeteim. Tehát másképp fogok cselekedni, másképp fogok dönteni, mint korábban. Tehát az üdvösség, a hit és az üdvösségnek a gyümölcse a cselekedet. És nem pedig fordítva, hogy az üdvösség a cselekedet gyümölcse. És látom, hogy sokan ezt megfordítják. Én is megvoltam sokszor kísértve, és elbuktam, és volt, hogy elestem meg minden is, és most is meg vagyok kísértve azzal, hogy akkor kezdek én cselekedni, fogcsikorgatva, nem megy emberek, próbáltam, nem megy, őrültség. Azt hiszem, hogyha van nekem hitem, és éhezem az ő szavát, szomjazom az ő szavát, azok szülnek megbánhatatlan cselekedeteket. Tehát megbánhatatlan cselekedeteket, amelyek engemet igazolnak, úgymond. Tehát nem a cselekedet adja nekem az üdvösséget, hanem az üdvösség adja a cselekedetet. És ezt fontos megérteni. És ezért mondtam azt, hogy nagyon jó azért, fontos megismerni Jézus szavait. Ha valaki nem érzi, hogy éhezné az ő szavait, akkor vallja meg egyszerűen, hogy atyám, én nem igazán éhezem, sem az igazság, sem az ő szavait. De hogyha megadnád nekem azt az éhséget, hogy éhezzem, hogy olvassam el, és értsem, és örüljek annak, akkor megköszönném. Mert fontos emberek, mert látjátok, hogyha az ember alapvető dolgokat nem ismer meg, Jézus szavai által, Pál apostol szavai által, ami le van írva a Bibliában is, akkor nagyon könnyű őt megtéveszteni. Mert számon kérik, hogy hát de hol vannak a te cselekedeteid, és miért nem, mit cselekedsz, és minden, ez meg van írva, az is meg van írva, és elkezd törvénykezni Jézus nevében. És megkísért, és megbabonáz, és megigész téged, hogy cselekedetekből akarjál üdvözölni. Holott te hit által lettél elhívva erre az útra. Ezért fontos ismerni Isten kijelentéseit. Az alapokat. Lesz egy olyan pont, egy olyan nap talán, amikor már nem lesz kiáltó szó az interneten, vagy nem lesznek bizonságtevők, vagy nem lesz internet, ilyen is történhet. Hogyha elveszik az áramot úgy, ahogy elvették a Spanyolországban, és nem adják vissza, bármi megtörténhet, nagyon sok ember be fog golyózni. Miért? Azért, mert ő személyesen nem ismerte meg. Ő nem kapott személyes kijelentéseket és látásokat és bizonságokat. És azt ő nem mondta el, és nem osztotta meg, és nem élte meg. és nem lesz internet, telefon az lesz, fekete képernyő, sehol semmi, nincsen villamos energia, nincsen telekommunikáció, és elkezdődik a pokol. Ez emberek, ez akármelyik percen megtörténhet. Ez nem egy fantazmagória, nem egy ilyen bajó, egy jóslás, amit tudom én mi. Ez simán megtörténhet. Ahogy Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban megtörtént egy napra, vagy nem tudom mennyi időre, az, hogy megtörtént az egész Európában, több napra, vagy akár egy hónapra is. És az egy totális zombi apokalipszis. Nem kell semmilyen puskapor. Mindenkinek van konyhakése, van kapa, meg van fejsze, vagy nem tudom én mi. Nem kell semmi puskapor, emberek. És már is le van, és meg van írva, hogy a gyilkolni fognak a föld fenevadjai által. Hát kik a föld fenevadjai? Hát minden testi ember, aki nem az élő Isten lelkében hisz, hanem teljesen az ő karnális testi gondolkodása szerint éli az életét. Tehát gyilkolni fognak a föld fenevadjai által, és az is meg van írva, hogy a fenevadak egymást fogják gyilkolni. Aki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Ez a törvény, ez fog történni, emberek. Na ezért lenne fontos megtelni az élő Isten szavával, a Krisztus lelkével. Jól megtelni színültig, csordultig, túlcsordulásig. És vágyakozni arra, hogy Isten valamiképp használjon minket, hogy azt a kicsi talentumot, amit mi kaptunk, azt ne rejtsük el, hanem osszuk meg, mutassuk meg. Valaki kirög, valaki szektársnak nevez, nincsen semmi gond. Nincs azzal semmi gond. Szépen elmondjuk azt, amit elmondhatunk, és azzal viszontlátásra. Hogy azzal ki mit kezd, valaki szeretni fog, másik meg fog gyűlölni, a harmadik gonyolni fog, az ötödik támadni fog, teljesen mindegy, emberek. Teljesen mindegy. Az az ő dolga. Én azzal kell elszámoljak, hogy én kaptam egy talentumot, kettőt, ötöt, vagy tízet. Én azzal mit kezdtem? Ezzel fogok elszámolni az utolsó órában. Mindenki ezzel fog számolni. Utolsó órában. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki őt szégyelli, resteli az emberek előtt, tehát bűnös és parázan nemzetség előtt, ő is szégyelni fog őt. Ha valaki felvállalja az ő nevét és az ő szavait az emberek előtt, vallást tesz róla, hát ő is vallást tesz az Atya előtt, amikor eljön az Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ennyire egyszerű az igazság, emberek. Ennyire egyszerű. És ez az igazi vallás. Az, amikor én vallást teszek Jézusról, megvallom őt, hogy emberek, ez történt. Mentem a fejem szerint, éppen amint mindenki más, a televízió szerint, a filmek szerint, óra estem szinte meghalva, elveszte. Jött és megmentett. Vallást ezek róla. Az ő szaváról, az ő nevéről. És a hálám jeléül elmondom, hogy emberek, ez történt velem. Ha valakit érdekel, forduljon hozzá. Személyes kapcsolat. Megmutatja, nem csak megmutatja a bűnöket, hanem el is veszi azokat, megszabadít. A lelket megkönnyíti, leveszi a terhet a lelkekről. Akik hozzá fordulnak, a bűnterét, a rossz múlt terét leveszi róluk, és gyermekké teszi őket, és tanítja meg, formálja őket, szabadítja őket. Mert előbb-utóbb mindenkinek el fog jönni az utolsó óra, és nem mindegy, hogy tehermentesen távozunk erről a földről, vagy visszük magunkkal a terheinket, mint a teknős béka a túlvilágra, ami lehúz a pokol mélyére, emberek. Mert ez a tét, hogy igazából a pokol mélye. Pokol azért van, ezt minden videóban elmondom mostanában, mert amiről beszélhetünk, ami le van írva a négy evangéliumban, az nem kötelező. Elmondom naponta, ahogy adja mindenható Isten, egyszer, kétszer, többször is, amit elmondhatok, de amit elmondok, az nem kötelező. Jézus szava nem kötelező. A megváltás nem kötelező. A tanítás nem kötelező. A bűnökkel való szembesülés nem kötelező. A bűnbocsánat tiszta ingyen van, de nem kötelező. A mennyország az van, most is van, létezik, de nem kötelező. És ez itt van pokol. Mert Isten nem kényszeríti az embert arra, hogy elfogadja az ő igéjét, az ő életre hívó igazságát, életre hívó szavát. Na hát ennyit gondoltam ebben az órában megosztani veletek, és remélem, hogy valaki örömmel tudta fogadni, fogni és adni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!